Mr. és Mrs. Bés. Kik ők? Mr. és Mrs. Bés. Akik beszélnek, dolgoznak, önkénteskednek a Rádió Bésben. Mr. és Mrs. Bés. Boros Lajos, szia!
Szia!
Hát, mit szólsz ehhez? Te vagy a Mr. Bés ezen a héten.
Hát ez egy komoly rang.
A korona.
Még ázs se voltam, és már Bés vagyok.
Igen.
A Mr. is. Hát a Mr.-séget azt nem tudom, hogy ki érdemle, mert minden esetre azért igen, ez egy krádics. Ez a, hogy mondjam, a szakmai életemben egy picit komolyan vagyok véve ezáltal, vagy nem?
De, és nem csak a szakmai, hanem a magánéletedben is komolyan vagy véve, mert én nem tagadom. De én nem tagadom, hogy amikor te olyan nagyon-nagyon ramacs állapotban voltál, erről majd beszélhetünk később, ha akarsz, akkor én valahogy azt éreztem, vagy úgy éreztem, hogy ha most megszólítunk téged, megszólítalak téged, hogy gyere, érezd hasznosnak magad, hogy ez segíteni fog, és az a gyanúm, hogy ez bejött, vagy segített. De lehet, hogy túlértékelem a saját szerepünket.
De mindenképpen, mindenképpen, és megmondom őszintén, hogy igen, önző módon erre is gondoltam, hogy egy kényszerpályára kerülök, és akkor meg kell, hogy rázzam magam, és hát én tényleg a velem szemben jövő emberek arcán az ijegység súgta meg nekem, hogy húha, akkor most bajban lehetek.
Hát süsd meg, te úgy néztél ki, mint egy tehát 40 kilósan, falfehér arccal, 70 évet öregedve, szóval a szemed fénytelen, a beszédet lelassult.
A halotti maszkom voltam.
Igen, és szépen napról napra összeszedted magad. Nagy dolog ez. Mennyi ideig voltál te kómában?
5 hétig. Hát ez egy kicsit több, mint egy hónap.
Érdekes, hát, hogy ennyi idő alatt hogy le tud épülni egy szervezet, ez valami hihetetlen.
Nagyon-nagyon hát sokat tanultam ez alatt az idő alatt. Nem a kóma alatt, mert a kóma ez egy nagyon kellemes, nagyon mély álom volt nekem. De nem álmodtam semmit, illetve nem voltak emlékeim álmaimról, csak később, amikor kicsit magamhoz tértem, akkor szedtem össze morzsánként, hogy az én pórhüvelyem környékén miket műveltek a család, az orvos, az orvosok és a barátok. Uh-huh. Ma sem teljes a kép.
Nem csak fizikailag robbantál le, hanem elveszítetted a, hogy mondjam, a
nem.
Emlék, minden maradt?
Minden. Ja, nem, emlék olyan volt, hogy egy csomó dolgot műveltem kómában, ami miatt nagyon sajnálom, nagyon szégyeltem magam, verekedtem ápolónőkkel, meg ilyesmi, és amit most kiderült, az történt, hogy én tulajdonképpen aktívan álmodtam, és a valóságban cselekedtem is, tehát uh-huh. én álmodtam valami verekedést, később ez azért már derengett, hogy valami ilyesmibe kerülhettem, és aztán én meg a valóságban védekeztem. Akartak rabolni.
Jaj. Figyelj, ez nem annyira vicces ez az egész történet. Még azt mond
hát
meg...
lehet a... rajta kacagni, igen.
Hát így utólag, hogy túléltett talán, igen. Ugye ez egy,
igen.
Ez egy szívműtét, és hát az a néhány százalék esélybe jött, hogy nem ébredtél föl. A műtét.
Igen.
Arra lehetne volna kíváncsi, hogy szellemileg is megrodjantál, tehát az emlékezés a tanultakra, a beszédre, a nem tudom én, ezek elmúltak? Mert azt mondom, hogy járni újra kellett tanulnod.
Hát újra kellett tanulnom már még a járás előtt újra kellett tanulnom kommunikálni, mert nem volt légáramlás a gégefő és a tüdő között, aminek következtében gyönyörűen leartikuláltam, hogy mit akarok mondani, csak nem jött ki hang a számon. És volt egy ilyen helyzetben egy nagyon jó barátom és unokabátyám, rokonom, aki iszonyúan dühös volt, és hisztérikus, amikor nem tudta megértetni magát, és ezek az emlékek tartották bennem a lelket, hogy nyugi, ez el fog múlni, ide nekem valami műszer be van dugva, és ezt majd ki fogják venni. Volt, hogy elvesztettem a türelmemet, meg legyintettem, hogy jeleztem, hogy nem ér annyit a téma, hogy egy hülye fél mondatomat még 10-szer elismételjem, és utána dühöngjek azon, hogy nem tudom elmondani, amit gondolok. Borzalmas helyzet lett volna, nem tudtam volna, hogy ez a helyzet van. Ilyen van. És még emlékszem arra is, hogy akartam egy mint találmányt már félállomban is bevezetni, hogy valami monitorom, vagy valami érintőképernyőn tudtam volna írni valamit. Hát tudod, nálam nagyobb emberek is keveredtek ilyen szar helyzetbe, de viszont ez az emlék sokat segített.
Én csak arra emlékszem, és aztán eresszük el ezt a szálat, hogy amikor először beültél a stúdióba, a miénkbe, akkor olyan lassú volt még a beszéded, és úgy tűnt, hogy a gondolkodásod is, hogy szorongtam egy kicsit, de azt mondtam, hogy kell ennyi bizalmat kapnod, tehát nem létezik, hogy ne jöjjön vissza.
Hát én meg is rémültem, amikor te visszacsatoltad.
Igen. Na jó, túl vagyunk ezen, ez a dolognak a lényege. Most már úgy tűnik, hogy majdnem minden rendben. Hát leszámítva, hogy megöregedtél, öregem.
Hát az pedig egy másik dolog, amit egyszerűen meg kell szokni. Elég nehéz.
Elég nehéz, de épp most ünnepeltük a születésnapodat, én még darra is fakadtam, amikor fölhívtalak. Igen, nagy dolog ez, igen. Nagy dolog ez.
Nagyon hangnemben voltam, úgyhogy nagyon jó volt.
Vágjunk bele egy zeneszám után, jó? Hogy te honnan jöttél? Jó. És akkor szépen lassan majd visszaérkezünk ide, hogyha megengeded, akkor azokat a zenék, vagy abból az évtizedből választottam zenéket, amelyeket hát azt gondolom, hogy már csak az életkorodnál fogva is kedvelsz, vagy kedvelhetsz. Bár ki tudja, ízlések és pofonok mások. A 60-as évek zenéi közül válogattam.
Akkor már éltem, igen.
Jó, Tom Jones.
Of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. When that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. Why, 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 Delilah?
Mr. Bécs című műsort hallja. Fodor János ezúttal Boros Lajost kérdezi, mert hogy ezen a héten ő a Mr. Bécs. Szóval, Lajos.
Igen.
Válasszuk ki azt az évtizedet, amiről a legkevésbé szívesen beszélnél. Ez lehet a gyerekkorod, a kamaszkorod, az ifjú felnőtt korod, lehet már a közismertséged időszaka, mondjuk Paul Beat, meg ki mit tud, meg mit tudom én, ilyesmi, akkor lehet a berobbanó rádiós személyiség időszakot sok-sok örömmel, lemezkiadó céggel, és mit tudom én mivel, és hát időben még haladhatunk, ahogy közben megvénult. Melyik az az évtized, amelyiket a legjobban utáltad, vagy melyik az a korszakod?
1975 környéke.
Akkor voltál katona? Valami,
hát 71-ben voltam katona, 72-ben megnyertem a Ki mit tudott, és 73-74-ben kezdett megismerni engem az ország.
És 75-ben már utáltad magadat?
Nem. Én nagyon szerettem magamat végig, és
akkor ezt a 75-ös évet miért mondod, hogy pont az az időszak, amiről nem szívesen beszél, vagy nem szívesen emlékezel vissza?
Hogy szívesen.
Én meg azt akartam megkeresni, hogy mi volt a legcikibb év, vagy évtized, vagy nem tudom én. De jó, maradjunk.
Nem tudok olyat mondani, mert akkor bármit csináltam volna, akkor azt abba hagytam volna. De mindig az volt, hogy hál' Istennek 4 vagy 5 olyan csúcsa volt az én életemnek, amikor valójában, amikor kudarcaim voltak, akkor azok úgy alakultak, hogy mindig felbukkant valami tőlem független akadály vagy valami, amiről nem vádolhattam önmagamat. Szóval az én aranyos kis Boros Lajosom ezeket a dolgokat úgy művelte, hogy jaj, hát most nem megy a kézilabdázás, akkor most inkább sinológus leszek. Uh-huh. És nem vettem észre, hogy átgyalogoltam egy válságon.
És a kézilabdázás is azért nem ment, mert külső okok miatt nem ment, tehát hiszen zseniális voltál.
Természetesen, persze, és mindig közben jött valami, és mindig az volt, hogy szóval nem volt időm megijedni, amikor ilyen bajok voltak.
Jó, maradjunk akkor ennél az 1975-ös évnél, jó? Az miért volt olyan nagyon jó?
Nem jó volt, hanem iszonyatosan mozgalmas volt. Na most nekem volt egy komoly kórházi élményem még a katonaság kapcsán, aminek a lényege az volt, hogy baromira nem akartam katona lenni. Mert elvégeztem ugye a főiskolát, a Kandó főiskolát, és úgy vittek be katonának, és ritkán rájöttem, hogy ez a 2 év perspektívátlan. Itt csak veszíthetek, csináltam körinterjút öreg katonákkal, amik 100 katonából 100 katonának az volt a sorsa és a gyásza, hogy az örök szerelme ez alatt az idő alatt hagyta őt ott. Tehát a futónők nem maradtak hűségesek. Erre én megrémültem, hogy én ezt nem tudom így biztonságban átélni, és akkor elkezdtem, képzeld el, hogy fogyni.
Nem hiszem el.
Spontán.
Dehogy spontán, hát elhatároztad, hogy addig nem eszel, míg le nem szerelnek, nem?
Kétségbe esetten körbe telefonáltam, körbe leveleztem minden olyan ismerősömet, akit befolyásosnak hittem. Aztán egyszer csak az történt, hogy megjelent mellettem egy őrnagy elvtárs az ebédlőben, Nagy Tartsán, ahol rakétás titkos légelhárítós voltam. Megállt mellettem az ebédlőben, és azt mondta Prüntyi ezredes, vagy mit tudom én, hogy na, sovány katona, nem ízlik az étel? De mondtam, nagyon ízlik, csak valahogy nincs tápértéke, őrnagy elvtárs. És akkor egy-két hét múlva bevittek a Honvéd kórházba, ahol megvizsgált engem Dr. Vérpiroska. Ilyen nevet, Vérpiroska. aki egy középkorú hölgy volt, aki megvizsgált, meghallgatta a szívemet, és azt mondta, hogy maga egy szimuláns. És két őröm voltak, azok katonák is voltak, kísérjenek vissza, és majd sorsomról később döntenek. Visszakísértek a századhoz, és felmentettek ilyen fizikai tevékenység alól, viszont telefonos lettem, a telefonosok arról híresek ebben a műfajban, hogy meghíznak. Ugyanis a telefonon keresztül ment a belső zátláncon a riadólánc, a maszek riadólánc, amikor az ügyeletes tiszt körbe ment leellenőrizni, hogy a takarodó után van-e takarodó, vagy nincs. Mi pedig ezt az időszakot használtuk arra, hogy a konyhából a nekünk lesütött, zsírban sütött hagymát, meg a vegni kenyereket vittük a rejtek helyre.
Annyira izgalmas, hogy már karmolom magamat. És végezetül...
Nem alakíthatom az életemet a te kényedkedved és hangulatod szerint, már ne haragudj.
Én egyszer elhatároztam, hogy nem engedek senkit katonatörténeteket mesélni, mert nem mindegy, jó, hát neked ezt is lehet. Végül leszereltek, vagy nem?
És akkor leszereltek, és aláírattak velem egy papírt, ami arról szólt, ez már ugye 71 vége, 72 eleje, arról szólt, hogy én igazolom, hogy a jelen betegségem, amit ők megállapítottak, dr. Kennedy professzor, az a kinetikus keringés, amivel 1000 évig is el lehet érni, de azonnal is meg lehet halni. És azt igazoltam, hogy ezért nem a katonaság a felelős. Pedig most gazdag lehetnék, viszont nem gitároznék.
Mert ott tanultál meg gitározni?
Nem, de a gitár volt az én gyógyszerem. Volt úgy, hogy úgy aludtam el, hogy gitároztam, és arra ébredtem, hogy gitározom.
Hát volt úgy, hogy te játszottál, és arra ébredtek, és aludtak el az emberek, hogy te gitározol.
Hát, volt olyan, de amikor tanultam gitározni, azért fel is jelentettek. Szóval találtam 12 darab levelet az ajtó alatt becsúsztatva, ami úgy kezdődött, hogy uram, legyen szíves, halkabban ordítozzon, és doboljon, mert a nyugalmukat zavarja. Másodszor szólítom fel önt, uram, hogy halkabban ordítozzon és visítozzon, na mert jó. Már nem tud...
Jó, jó.
Várjál, az igaz, maga egy öntelt, önző, szemtelen huligán, és akkor jött az unokabátyám, megtalálta a levelet, és azt mondta, hogy tudod-e, hogy én ügyvéd vagyok? Mondom, hát persze, Gyuri bácsi, ezeket bepereljük. És bepereltük a szomszédot szemizéért, valami köznyugalom megsértése, mit tudom én, és meg is nyertük a pert.
Na jó, hogyha már említetted a nagybácsit.
Igen, nem minősítsed itt azt a történeteket.
Nem, csak keveset.
Elkezdek neked megfelelni, igen.
Csak keveset tudok meg még rólad, és például érdekel, hogy amikor leszereltél, akkor már házas voltál, vagy utána vetted el a feleségedet?
Én 71-ben megnősz, várjál, hát ezt nem tudom. 71-ben...
Amikor katona voltál, akkor volt az esküvő, de erre csak emlékszel így. Egyenruhában esküdtél?
Nem volt még esküvőm akkor.
Nem volt.
Tehát akkor nem, az első haditettet és őstettet az én valim, az a katonasság és a katonakórház alatt kitartott mellettem, tartotta bennem a lelket.
Ő nem futónő volt, hanem tornász, igen. Te, és még mindig vali van?
Még mindig vali van. Úgyhogy 1971. augusztus 21-én feleségül vettem, és akkor az év végén vittek el.
És most, hogy ilyen nagyon nagy bajba voltál, ismét a betegségedre utalok, rájöttél, hogy nagyon jól választottam, ez a nő hihetetlen rendesen és tisztességes.
Fantasztikus. Egyszerűen fantasztikus. Átkoztam a vakságomat, hogy egy ilyen remek ember, egy ilyen, hát de egyébként a katonasság alatt egymásba szerettünk a feleségemmel, mert pszichológushoz jártunk ott a katonai, vagy nem katonai pszichológushoz, és a tesztek kitöltése közben fedeztük fel, először a Vali mondta meg nekem, hogy én milyen egy kultúrlény vagyok, mert milyen egy jó fej vagyok, és én meg a vali önfeláldozásától zúgtam hanyatt, és aztán attól kezdve még jobban szerettük egymást.
És zúgsz folyamatosan. Hány gyereketek
egy van? Egyfolytában zúgok. Hogy micsoda?
Hány gyereketek van?
Van három gyerekünk, három fiunk, Dani, Dávid, Dénes, és a Daninak van három fia. Krisztián, Kristóf és Zsombi. Úgyhogy ezek ilyen nagyon, úgy látszik, hogy a környékemen csak fiúkat tudnak csinálni. Másik két fiam még kísérletezik a gyerekgyártásban.
Sálálálá. Jöhet?
Sálálálá. Mehet, jöhet.
Ha valaki nem tudná, Lali tudja, ez a Manfred Mann együttes. Ön a Rádió Bézst hallgatja, Fodor János vagyok, és a vonal túloldalán Mr. Bézs, azaz Lali király, vagy Boros Lajos, nem tudom, hogy a király Mr. lehet-e, vagy csak ször. De hát végezett...
Én közkirály vagyok, demokratikus közkirály vagyok.
Tényleg, hogy lettél? Kinevezted magad, vagy megválasztottad magad?
Ennél sokkal kalandosabb volt. Forgács Gabi barátom, akivel együtt turnéztunk a Kimi Tud után, 72 után, ő jódlis, és színész.
És dolgozott a Rádió Bézsben, csak úgy csendben mondom.
Bekéreckedett a Rádióban, a Bézsben is egyébként, de ő előtte meghallgatta minket azt a régi Danubius műsorokat, és bekéreckedett, hogy ő akár ingyen is eljönne, de ez baromi jó. És egy, nem tudom, hogy mondhatom, egy Csibó reklámkampányt csináltunk éppen. Hú! És az volt a szerepe a Forgácsnak, hogy felült egy helikopterre, ami rendelkezésünkre állt, egy ilyen közlekedési helikopterre, leszállt a földeken, és a földművelő embereknek olyan kérdéseket tett fel, hogy úgy, hogy elővett egy termoszt, igyanak velem egy kávét, és na tessék, tartsa bátyám, kitöltötte, na milyen? És az illető azt mondta, hogy nagyon vastag aromájú, ez legalább 20 maligandos lehet, mondta az illető arra járó, és akkor ez volt a munkájának a vége, és a Forgács bement egy étterembe, ott a környéken, valahol a mezőszélén, és beállt a sorba, mert mérték a különböző italokat, majd azt mondta valakinek, hogy a forgács, hogy én most itten meghívom az előttem álló úriembert, hogy legyen tanunk, mert ez a szemét boros rám parancsolt, hogy kezdjek el kötekedni az itt sorban állókkal. És erre az előtte álló ember hátrafordult, és azt mondta a forgácsnak, hogy a Lalit ne bántsuk, mert a Lali az egy király. Egy ismeretlen ember akkor engem megkoronázott, és a következő bejelentkezésem így kezdődött, hogy kedves hallgatóink, itt Lali király beszél.
Ez hát a történet.
Tessék?
Mondom, ez hát ennek a történet, ezt nem tudtam, azt hittem, hogy ezt ilyen nem, marketing nem. Kitalálták és rádaggatták.
Mondta, összes a marketingemet magamnak csináltam, igen?
Igen. Jó, hogy azt mondod, akkor ott kérdezzem meg, hogy és te olyan vagy, mint amilyennek hallani téged a rádiókban? Vagy az egy szerep?
Ez nekem nem szerep, én 30 éves koromban felfedeztem, hogy rengeteg olyan dolgot tudok, ami rám ragadt, ami erről véleményem van, amin dühöngök, vagy amin szeretek hülyéskedni, és nagyon élveztem ezt a szerepet, akár társaságban, akár mikrofon mögött is. Ha elém raksz egy mikrofont, háromszor viccesebb vagyok.
Hát, van, aki ezt gondolja rólad, és van, aki savanyú ábrázattal azt, hogy ez a fiú azt hiszi magáról, hogy vicces.
Igen, na, az, aki ezt mondja, annak nincs humorérzéke. Én nekem egyfajta humorérzékem van, aminél jobbat nem tudok csinálni. Ráj, a Dinyés Jóska írta azt a dalt, ami így hangzik a két sor belőle, hogyha lenne 100 arcot sem lehetnél minden egyes jó embernek barátja. Én a saját humorérzékem alapján még nem ítéltem el senkit, ezért kérem többieket is, hogy ezt mellőzzék. Ha nem, akkor nem.
És ezt könnyen meg is lehet tenni, hiszen egyszerűen odébb kell csavarni a rádiókereső gombját, igaz?
Így van, hogy vágja a földhöz.
Igen.
Drága legyen és vágja földhöz.
Most valami rémlik nekem, de nem emlékszem jól, hogy te egyéb művészeti ágakban is próbáltál kitűnni.
Hát az történt, hogy én nekem nagyon ügyes, ilyen tipikus ügyes kezem volt. Volt érzékem, mert Kandó főiskolát végeztem, előtte meg a Bánki Technikumot, tehát volt érzékem a csavarhúzóhoz is, egyéb máshoz is. Egy dolgot nem tudtam azt ábrázolni, ami az agyamban megjelenik. Én szerettem volna festeni, meg rajzolni, de megjelent a kompjúter, mint segédeszköz, és akkor nem pazaroltam el kisebb vagyonokat a megvalósításra, hanem egyszerűen megközelítettem kompjúterrel a látványt, és aztán utána belenyúltam, meghamisítottam a valóságot, és egyszer csak valaki azt mondta nekem, hogy művész úr. Ezt én azonnal elhittem, és aztán egy másik híres fotóművész azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Boros, akkor leszel te igazi nagyművész, ha nagyméretű képeket csinálsz. És én abban az időszakban elég jól kerestem, és mivel nem dohányoztam és nem ittam, ezt a pénzt képkeretezésre, meg ilyen különböző kísérletezésre költöttem, és egyből elkezdtek kiállításaim lenni. Igen. Nem volt nekem az gyanús, hogy alig vették a képeimet, hanem én nagyon élveztem, mert leülsz a monitor elé, veszel egy olajcseppet, felbontod az olajcseppet színek szerint, meg polarizálod, meg megforgatod, és a végén a tetejére húzol valami fának a lombját, és egy ilyen varázsképet. Ott ülök álmultan, tátott szájjal, és üvöltök, hogy Vali, gyere, mit csináltam? A Vali rohant, mert azt hitte, hogy levertem valamit, és akkor megnézte, és azt mondta, hogy hát ez nagyon szép. Azt mondja, és mi ez? Mondom, tippelj.
És hol van ez a sok képed most?
Két nagy hatalmas dobozba, kerekes dobozba, hogy hívják, konténerben van egy része, azért volt mondjuk egy olyan 20-30 kiállításom, meg volt kiállításom a Magyarország berlini nagykövetségén 2 hónapon keresztül, és már majdnem megvették az egyik nagyméretű képemet, amikor kitört az a bizonyos gazdasági világválság.
2008-ról beszélsz.
Igen.
Hát most sem fogsz, ebben az évben sem fogsz eladni képet az agyaron. De kiállítást mi is szervezhetünk neked.
Köszönjük szépen, de én rájöttem, hogy körülbelül abban az időszakban elég ráfizetésesek voltak ezek a kiállítások, hiszen őrizni is kellett a képeket, hiszen a keretezés az nem volt két fillér darvas műveknél, akkor ráadásul, hát én szerettem ilyen, nagyon élveztem, ugye a Duma volt a nagyon érdekes, a legnagyobb elismerést azt az én kollégám Bocskor Gábor nyújtotta, aki azt mondta, hogy ne haragudjak, egy szállodában volt a kiállításom is, meg valami fellépésünk is, és azt mondta, hogy ne haragudjak, mondta a Bocsi, őt ez nem érdekli. Mondtam, hogy ez csak természetes, nem haragszom egyáltalán. Majd egyszer csak a kiállítás közepén megjelent, megtorpant egy őszi falevél című képemnél, ami hátulról meg volt világítva a nap által, és fantasztikus, gyönyörű volt, és besétált Bocsi, és megtorpant ezelőtt a kép előtt, és azt mondta, hogy na, ez jó.
Hihetetlen. De ha már itt tartunk, akkor ti haraggal váltatok el?
Nem, én nyugdíjba mentem.
Jó, akkor másképp kérdezem. Feszültnek véltem érezni az utolsó együttműködéseteket. Egy hosszú ideig úgy éreztem, mint a kényszer összezárás lett volna.
Nem szeretnék a pénzért.
Igen. Jó, és legalább jól kerestetek?
Hát nem legalább.
Hanem.
Nem legalább, csak az ember azt hiszi, hogy a pénz tűnik el a leggyorsabban, mert az ember azt hiszi, hogy ezt még megengedhetem magamnak, azt megengedhetem magamnak. Aztán amikor megszűnt a havi fix, és ráadásul én egy dolgot tudtam biztosan, amikor rádiózni kezdtem, hogy azért is mentem bele, részben kíváncsiságból, részben azért, mert tudtam, akkor már ilyen szelek fújtak, hogy a szerződni valahova csak úgy érdemes, úgy kell, hogy a cégnek a bevétele, aki engem szerződtet, az multinacionális legyen. Tehát ne magyarországi bevételektől függjön az én jövedelmem. Mert akkor már nagyon sok ismerősöm ment be reggel úgy dolgozni, hogy azt hitte, hogy délután is ott fog dolgozni.
És így azért nagyobb anyagi biztonságban
így voltál. Aztán dolgoztunk a briteknek, ugye, akik megvették a bumerángot, és aztán nem nagyon szerettük őket, és aztán dolgoztunk az amerikaiaknak, akik imádtak minket, és hát a legjobb hallgatottsági arányt az elmúlt 20-30 évben akárki is jött, mi hoztuk.
Igen.
Gyakorlatilag mi tartottunk el a tulajdonosnak jó néhány amerikai rádióját.
Tagadhatatlan tény, hogy valami olyat tudtatok csinálni, amit lehetett szeretni vagy nem szeretni, de el kellett, hogy ismerjük, mert nap-nap után minden nap jókedvűen bemenni, vagy úgy csinálni, és ott teljesíteni, az egy bravúros dolog.
Ember hát tőlünk próbál. Naponta 5-ször kérdezték meg, hogy mit szedünk.
Már most ilyen
már
ajzószert.
Most az őszintét. Igen, hogy milyen...
Igen.
És azt mondtam, hogy nem kell nekünk, ahol a Bocskor, a Voga meg a Boros van egy szobában, oda nem kell semmi stimuláló eszköz, egymásra nézünk és röhögünk. Mi önmagunk paródiái vagyunk, mi stimuláltuk egymást, és akinek, ha a háromból egynek rossz napja volt, az még külön is szórakoztató volt. Legnagyobb sikerélményem egyébként az volt, és ez jellemző ránk is, amikor fölhívott a Voga Hajdalban, hogy ő nem tud jönni a műsorba. És mondom, hogy miért nem, Bokci? Jaj, ez nem, nem, bocs, az Lali Király műsorban volt, ennél nem volt ott a Bocsi. De egy ilyen volt, hogy telefonon nem tud jönni. És mondom neki, hogy mi a baj? Azt mondja, hát este fölcsavaroztam egy polcot a konyhába, és rájöttem, hogy rossz helyre fúrtam a lukat, és akkor azt csináltam, hogy megpróbáltam kifele csavarni a facsavart, és akkor meghúztam, és sajnos megcsúszott a csavar, és hát kivertem felül három fogamat. Mondom, Bokci, hülye vagy, ha nem jössz el. Életünk legjobb műsorát fogjuk csinálni.
Jellemző.
Milyen betűt nem tudsz kimondani? Azt mondja, hát a betű. És mondom, fütyülni tudsz? Nem van, mert akkora húzat van a fámba, hogy nem fog fütyülni. Akkor mondom, gyere el, akár, és eljött, és ez volt az életem csúcspontja a Vogával. A világon még egy ilyen hülyét nem találsz, mint ő meg én, hogy erre mi felhasználtuk, és sírtunk a röhögéstől. Úgyhogy lehet, hogy azoknak a barátainknak van igaza, akik szerint nincs humorom, vagy más a humorom.
Zene!
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
A Beach Boys együttest hallják, Lali Király vonal túloldalán várni kényszerül, és hát azért beszélgetünk telefonon, mert ebbe a karantén időszakban hogyan is tudnánk. Másképp, sehogy.
Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night.
Kézzed, Lajos, itt beleköhögtem az előbb a mikrofonba, nem tudom, hogy ez száraz köhögés volt-e, vagy milyen.
Ez még nem volt száraz.
Nem. Jó. Kicsit szorongok, te nem?
Szorongsz?
Igen.
Hát nézd ide, én ennek a vírusnak célközönsége vagyok. Mindig, amikor felolvassák, hogy milyen emberek nem menjenek közösségbe, hát csak magamra veszem a dolgot. Minden olyan betegségem megvan, amelyik miatt érdemes a légpuskával rám lőni egy ilyen.
Na jó, hagyjuk is ezt, ne beszéljünk betegségről többet, jó? Kicsit se. Nem, megússzuk.
Francba a betegséged, így van.
De mondd, a te apukád mi volt?
Az én apám.
Mi volt a foglalkozása?
Az apám borbíró volt.
Micsoda?
Én az borbíró, és egyáltalán borszakember volt. aztán később pincemester volt a modern étteremben, meg ilyen helyeken, fiarsztyúk étteremben, és az apám ilyeneket elvitt engem ilyen borversenyekre, ahol az apám zsűriben volt. És a következő volt, ült a három nagyon komoly, elegáns, nyakkendős elvtárs, az elvtársias különböző boremberek borait kóstolgatva, de úgy, hogy nem nyelték le, hanem hoztak egy vödröt, és akkor abban kiköpték az előző bort, aztán gargarizáltak narancslével, meg tiszta vízzel, és kiköpték azt is, és egy tanulság volt számomra kisgyerekként, hogy az valami rossz lehet, mert apu kiköpte.
Okay. És anyukád? És anyukád? Anyukád?
Anyukám nem köpte ki.
Nem köpte ki.
Nem, anyukám az szívbillentyű elégtelenségben szenvedett, és abba is halt meg 68-ban, pont amikor a szovjet hadsereg látogatóba ment Csehszlovákiába.
Cseh testvéreinkhez. És akkor ő hány éves volt?
És akkor ilyen anyu ilyen 42 körül volt.
Ja, Istenem. Testvéred van? Volt?
Testvérem nem van, nem volt. De unoka testvéreim vannak, mert anyunak három testvére volt, és így aztán jól felszaporodtunk, és egy ilyen nagy családban éltem le tulajdonképpen az életemet.
Anyukád otthon volt végig, nem is dolgozott, háztartásban segítette apádat?
Nem, először billentyű elégtelensége volt, az az történt, hogy fél napot ágyban törzött, akkor pár órát tudott fent lenni, de milyen fél évente az járt kórházba, ahol úgy, ahogy helyrehozták, olyankor a másik nagynéném felutazott vidékről, készített nekem ebédet egy hétre előre, és aztán kitakarított, és kivasalt, kimosott, és aztán ott hagyott.
Ugorjunk megint egyet időben.
Ugorjunk, melyik hídról ugrunk?
Amikor téged mindenki megismert az utcán, odaugorjunk.
1972.
Ez aki mit tud?
Igen.
Egy dal, és meghozta a tuti sikert?
Hát igen, mert hogy akkor még tudtommal csak egy csatornája, nem, két csatornája volt a televíziónak, tehát a nézettsége annak, aki mit tudnak, közel 10 milliós volt. És én azt mondtam, én akkor üzemmérnök voltam, számítógépes üzemmérnök voltam, Minszk 2-es és Minszk 22-es számítógépet tartottam karban, és arra gondoltam, hogy katonaság után, ugye, hogy utolsó lehetőségem, hogy tévéműsorban szerepelhessek, találkoztam Csalamari nevezett ismerősömmel, akiről kiderült, hogy éppen akkor szervezi a budapesti elődöntőt. És mondtam, hogy Mariska, mit csinálsz, mert ő volt a klubunk vezetője, a Gerilla Klub vezetője. És mondta, hogy Lalos, hát van a közelben gitárod, hát indulj el. És akkor mondtam, hogy jó, mit csináljak? Azt mondta, hát van három dalod, elődöntő, középdöntő, döntő. Mondom, nekem elég az, hogyha az elődöntőbe eljutok. És akkor az történt, hogy bementem a gitárocskámmal a Rátkai klubba, és elénekeltem a Róka és a Holló című dalomat, és zúgy, már benne voltam a budapesti döntőbe, elődöntőbe. És aztán remegett a lábam, nem, aztán előtte remegett a lábam felépésem előtt, és valaki, azt hiszem, hogy jár, de nem biztos, várt ott fellépésre, és azt kérdezte, hogy izgulok-e. És mondtam, hogy nagyon. Azt mondja, figyelj ide, gondold azt, hogy azt, amit te énekelsz, azt te mondod. És ha te mondod, akkor jogod van tévedni is. Nyugodtan. Ha elrontottad, vagy lereagálod, vagy nem. És ezzel be is löktek a színpadra, és eltűnt a lámpalázam. És mit tesz Isten, nem tudom, hogy történt. Ezt a polbit kategóriát, vagy gitáros énekes kategóriát megnyertem.
De volt végül három dalod? Vagy ez volt ez a Róka...
Róka és a Holló, a Légy, és ahogy a fúl szembeszél, okos ember nem beszél.
Igen, én csak erre az utóbbira emlékeztem.
Hát igen, mert a stílust alapítottam, mert ilyen, ilyen prózaének versszerűséget csináltam, és kifordítottam egy, hát paródiává tettem majdnem, hogy a Róka kikénekli a sajtot a Holló csőréből, a Holló lejti a sajtot, ami agyonveri a Rókát. De szépen ilyen. Szépen ment a mese alá zene, úgyhogy nagyon kulturális voltam. És akkor azt mondtam, hogy na jó, most látott van néhány ember, nem tudom, hogy mennyi, megnyertem, hurrá, hurrá, ez lecseng egy hónap alatt, mert tudom, hogy én magam sem voltam olyan nagyon hűséges tévénéző, és az történt, hogy az első fellépésemet Pakson volt, ott betelt a Dunapart, a tévé is felvette azt a műsort, és akkor kiderült, hogy ez a népszerűség, ez nem füst. Elkezdtek hívogatni engem vidékre, és akkor elkezdtem, már akkor a műsor után nekem már volt vagy 40 fellépésem két hónapon belül. De majd elmúlik, és nem múlott, és azt mondta a főnököm, a komputeres főnököm, hogy figyelj, te kapós vagy, akkor nekem az is megéri, hogy tovább dolgozál, amikor ráérsz, mert vannak neked ötleteid, és az nekem kell. És Molnár Péter ezt elintézte.
És mikor voltál először rádióstúdióban, mint rádiós?
Rádióstúdióban egy kicsit hamarabb voltam.
Melyik rádióban? Mikor, az első műsorod?
A Petőfi rádióban, nem műsorvezető voltam, hanem, ja de, műsorvezető voltam. Meg riport alany voltam. Azt hiszem, hogy legelőször a te egyik leghíresebb műsorvezetőd hívott engem fel, amikor én 71-ben kint voltam Amerikában, és az élményeimről faggatott. Nem a Pomezsászki volt az, hanem jaj! Asszus! Ő fedezett fel, mondtam is neki, hogy ő fedezett fel engem. Na mindegy, majd bocsánatot kérek tőle, de nekem már 73 évesen jogomban áll elfelejteni, amit akartam, nem?
Hát... Igen, és végül is te találod ki, akkor jogod van tévedni, és igaz? Majd...
Meg hazudni, a Rékai Gábor.
Igen. Hát a Rékai...
Te tudtad ezt?
Tudtam, igen, tudtam. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a Gábornak egészen elképesztő jó szimata lehetett, mert nagyon...
Igen, meg kérdeztem tőle, hogy miért engem hívott, mert többször behívott, és azt mondta, hogy volt benned valami.
Igen.
És akkor utána az történt, hogy vezettem egy olyan műsort, aminek az volt a címe, hogy a Táborok, nagy viccesen CK-val írták, a Táborok, és ez egy Petőfi rádiós műsor volt, az az egész csapatot benne volt, és akkor mondták, hogy én olyan vicces vagyok, vezessem a műsort. Hát először nehezen ment a vicceskedés, mert lámpalázam volt.
Most buktál, egy percünk van, hála Isten, nem kell hosszan beszélni rólad, róla neked, de most buktál tulajdonképpen, mert úgy tűnt, hogy elindulsz egy új pályán, és ez nem jött be.
A rádiózás?
Nem a rádiózás, ott jó vagy, meg csinálod. Tehát stand-up.
Ja, a stand-up, szerintem nincs lezárva a meccs, de igazad van.
Hát azért ebbe egy kicsit buktál szerintem, nem?
Na, ha, te csak nem jól fogalmazol. Majdnem bejött,
ja.
Majdnem bejött, ugyanis nem az én hibámból nincs több fellépésem, mert nekem van egy csomó előre megbeszélt dolog, hát nekem lettek volna fellépéseim, meg volt az időpont is, tehát én még mindig magam elé ránthatom a válságot, meg az igazi bukás az az, hogy a meghirdetjük, és nincs közönség például. Igen. Akkor az oké. Okay. De hogyha ott a közönség is már...
Vagy meg se hirdetitek, kiderül, akkor nincs ezzel gond. Na figyeljél, az órára néztem, annyit akartam még zenélni, de reménytelen, úgyhogy vége a bulinak, már ennek a beszélgetésnek legalábbis. Hát, tudom, hogy még ezer dolgot elmondanál saját magadról, de nem. Hétfőn nem, lesz műsorod? Ennyit mondjál. Hétfőn lesz műsorod reggel a Bézsben, Rádió Bézsen?
Hát én nagyon remélem, hogy lesz. Én az összes anyagom tudtam a látment, amit csináltam, az a 8 epizód.
Jó.
És hát abban reménykedem, hogy az úgy van véve, hogy az csak sorba kell rakni, vagy össze kell húzni.
Csináljuk. A fürdőszobás jelenetet különösen élveztem, ahol zuhanyozol, és közben megy a mosógép, és elképzellek téged, ahogy... Szóval jó, hétfőn meghallgathatunk téged, most azonban beléd folytom a szót.
Yes.
Ezen a héten Mr. Bézs Boros Lajos volt, aki nagy örömemre. Most már mióta is vagy bézses?
Hát a Bézes az szerintem egyfél éve.
Hát, már meg is haladtatál. Így van. Jó egészséget kívánok neked, tiszta szívedből.
Neked is, és mindenkinek, aki minket hallgat, mert gyógyhatású a műsor.
Szia, szia.
Ja.
Mr. Bézs Boros Lajos volt ezen a héten, Fodor János pedig elköszön önöktől. Minden jót, jövő héten ismét találkozunk.
No. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn, and my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked sand of Waikiki, and I held you oh so tight.